Magasztalva és hála legyen az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Ha ez így lenne a gyakorlatban, és így megnyilvánulhatna, ahogy ő vezet, úgy fogom követni én őt. És ez megegyezik a mi Urunk szavaival, vedd fel a te keresztedet, és kövess engem. Az, hogy Isten gyermekeivé lettünk, magába foglalja, hogy ellettünk zálogosítva neki, hogy akaratunkat Isten akaratába helyezzük, hogy letérjünk a saját útjainkról, és Isten útján járjunk. És ha az, amit Rusz testvér már említett úgy egy mondatban, azzá válhatna, hogy nem csak énekeljük, hanem meg is nyilvánulhatna, nyilvánvaló lehetne. Mielőtt Isten fiai és leányai a Róma 8 szerint nyilvánvalóvá lennének, nyilvánvalóvá kell legyen az, hogy ő bennük az Isten iránti engedelmesség úgy, ahogyan az az Isten fiában a Földön is nyilvánvaló volt. Bennük is nyilvánvaló lett. És úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, még akkor is, ha elismerjük, és ismét egy szava a Szentírásnak, a szellem készséges, de a hús test erőtlen, gyenge. Így az ő szelleme segítségünkre siet, hogy a földi, a fizikai alkalmatlanságunk és az erőtlenségünk el legyen nyelve Isten ereje és győzelmétől, hogy Isten megtarthassa a győzelmet. Én hiszem, hogy minél tovább, annál jobban vágyunk, sóvárgunk mindannyian arra, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztus feltámadásáról. És nem csak erről, hanem, hogy legyenek olyan tapasztalataink, amelyekről tanúságot tehetünk, hogy Isten mit tett és mit hozott létre az életünkben Jézus Krisztus feltámadásának az ereje által. Egy olyan hívő ember, aki nem tapasztalta meg igazán Istent, az hiányában van az isteni megerősítésnek, az ő visszaigazolásának, hogy el lett fogadva Isten fiává, és az ő leányává lett téve, és belett illesztve Isten nagy családjába. Vannak emberek, akik vitatkoznak az istenségről, anélkül, hogy a kinyilatkoztatás által ismernék Isten örökké való tanácshatározatát, amelyet Isten az idő fejlődéséhez megfelelően be fog fejezni. És ők szembeállítják az egyik bibliai ígeszakaszt a másikkal, és nem tudnak megbirkózni vele. Mi kegyelemből ismertük fel, hogy Isten maga körül szeretne látni fiakat és leányokat az örökké valóságban, akik soha nem halhatnak meg, nem betegedhetnek meg, és nem szenvedhetnek semmilyen más módon. És éppen ezért a mindenható Isten, aki lényegénél fogva szellem, kinyilatkoztatta magát a Földön egy húsvér testben, mint Immanuel, mint velünk az Isten. Bekövetkezett, itt használom azt a szókifejezést, egy isteni felosztás, egy mennyei területre és egy földi területre. Az Atyában, a Fiúban, hogy az emberiséget így Krisztusban, az Isten Fiában kibékítse önmagával, és hogy véghez vigye, vagy bevezesse az isteni alkotás új kezdetét. Isten ígéje nem a teológusoknak íródott, hogy azok értelmezzék és kiforgassák azt a maguk módján. Isten ígéje Isten népének íródott, és az Ézsajás 35. fejezetében ez áll. Rögtön azután lesz egy előkészített út a megváltottak jól kiépített útjának fogják nevezni, és egyetlen gonosz vagy istentelen ember sem fog rajta járni. Amen. Isten útja egyedül az ő népének lett meghatározva. Amikor eljövök ide az Isten tiszteletre, felteszem magamban, hogy bejelentéseket, bizonyságtételi jelentéseket adjak, és mihelyt itt vagyok, mindent elfelejtek. És a legmélyebb részemből egy isteni forrás fakad elő, és áramlik a Szentírás szava szerint a víz, amelyet én fogok adni neked, örök életre buzgó forrás lesz te benned, nem fejtudás, nem értelem szerinti tudomány, nem értelem szerinti fejtegetés vagy osztályozás, hanem Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És ezért vagyunk olyan nagyon hálásak. Már Mózes is útalással volt arra, valószínűleg a második Mózes 33. fejezetében. Amennyiben kegyelmet találtam te előtted, hadd ismerjem meg a te útaidat, hogy megtudjam ebből, felismerjem ebből, hogy kegyelmet találtam te előtted. Ha napjainkban Isten kegyelméről beszéltek az emberekkel, igen, akkor mindannyian úgy tűnik, kegyelemben részesültek, miközben senki sem tudja, mit jelent a kegyelem. A törvény Mózes által jött, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. És mi itt összegyűltünk Isten színe előtt, számolva azzal, hogy az isteni kegyelem és az isteni szeretet a lelkünk legmélyéig áthat minket. Sőt, mi több, kegyelemből elrendeltettünk arra, hogy összhangba legyünk hozva Isten igéjével. És én úgy vélem, ez mindannyiunk közös kívánsága, ahol ez még nem lenne így, ott bíztathatjuk egymást azzal, még a kegyelem idejében élünk, és ő, aki elkezdte, tovább fogja folytatni, be fogja fejezni az ő elkezdett munkáját, tökéletességre fogja vinni. Mikor, ki tudja megmondani, az ő eljövetelének napjára. Amen. Az ő eljövetelének napjára. Emiatt is nagyon örülünk az Úrnak. Pál apostol azt írja a Korintusiakhoz írt levélben, ezt nemrég felolvastuk itt, és a saját testemben is jól érzem, minél tovább, annál inkább, hogy a földi testünk úgy elhasználódik, hogy megfogyatkozik, de hogy a szellemben megerősödünk, bátorítást és vigasztalást kapunk. Talán kellene legyen egy bibliai ige szakasz is erről, ki tudja, hol van megírva az ige. Jól lehet az ige azzal kapcsolatosan, jól lehet a földi testünk fogyatkozik, de a belsőnk napról napra megvigasztalódik, és a kegyelem által hitben haladhatunk előre. A 2. Korintus 4, 16. verse. Ezért nem is csüggedünk el. Sőt, ha a külső, a földi, a fizikai emberünk felmorzsolódik, teljesen megsemmisül, a belső emberünk napról napra új erőt nyer. Egy egészen csodálatos szava az ígének. Az emberek Isten ereje által megerősödve éltek ezen a földön, bátorítva a csalódásokban, a megpróbáltatásokban, az üldözésekben, abban a tudatban, hogy Isten a Szent Szellem által elpecsételte bennük az ígét. És ennél fogva Isten sok olyan embereire gondolok, akik úgy szintén csak emberek voltak, és úgy érezték, hogy képtelenek bizonyos nagy feladatokat elvégezni. Gondoljunk csak Jónásra, aki egy másik, ellenkező irányba indult egy hajóval, mert úgy érezte, hogy képtelen teljesíteni azt a nagy feladatot Isten számára. És ezt látjuk mások esetében is. Mózes azt mondta, nem tudok beszélni. Más szóval, vegyél más valakit, aki alkalmas erre a feladatra, aki tehetséges. És a legtöbbeknek az a benyomása Pálról, hogy egy hatalmas ember volt szavakban és tettekben is, és mivel vádolták őt a korintusiak, hogy az ő megjelenése szerint gyenge, gyengélkedő, és beszélni nem tud egyáltalán. Az meg mi volt? Avagy nem tudott te beszélni, de határozottan, hogy tudott. De nem lenézően, nem gőkösen, nem kritikusan beszélt. Ő úgy beszélt, mint egy apa a Krisztusban, az újszülött gyermekekhez, azokhoz, akik az Úrhoz lettek vezetve. Majd azt mondja, nektek ugyan sok fegyelmezőtök, tanítómesteretek van, de kevés atyátok. én pedig Krisztusban az evangélium által atyátok lettem nektek. És én bizonyára határozottan nem a magam kedvéért mondom ezt ma, mivel nekem, mint a legkisebbnek megadatott az a kegyelem, hogy felmutassam az embereknek, akár százezreknek is szerte a világon az Úrhoz vezető útat. De ezzel kapcsolatosan egy dologgal meglettem ajándékozva, úgymond, útravalóul egy anya, aki megtapasztalta a szülési és vajudási fájdalmakat, egy nő, aki új életet szült ebbe a világba, az kapcsolatban van azzal az élettel, amelyet a szíve alatt hordozott. És Isten azt mondja, ha egy asszony elfelejtené is a gyermekét, én az Úr nem feledkezem meg rólad, mert ti a tenyeremben lettetek megjelölve, vagy bevésve. Az Úrnak van egy gyülekezete, amelyet ő már a világ megalapítása előtt a szívében hordozott, mint egy koncepciót, mint egy elképzelést. És ha egy embert Isten arra hívott el, hogy részt vegyen a gyülekezet építésében, ahogy az Efézusi levél 4. fejezetének 11. versében meg van írva, hogy Isten a különböző szolgálatokat állította a gyülekezetben annak felépítésére. Szeretném, ha figyelmesen megnéznétek magatoknak ezt a két szót, ami Urunk azt mondja a Máté 16. fejezetében, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és aztán olyan szolgálatokat és tisztségeket rendel el az ő gyülekezetében, amelyek arra szolgáljanak, hogy részt vegyenek ebben az isteni felépítésben, a megszilárdításban és a megalapításban. Ezért írja Pál apostol ismét a korintusiaknak, mi tehát Isten és Krisztus Jézus munkatársai vagyunk, és nem dicsekszünk azzal, hogy bármit is magunktól tettünk volna, amit nem Isten tett volna általunk. Amen. Nem az evangélista, nem a próféta, vagy Isten nagy embere, hanem a nagy Isten, aki az öveiben munkálkodik az ő ígéje és az ő szelleme által. Az elmúlt napokban elgondolkozhattam a felett, és ezt teljes szívemből, hogy mi mindannyian, akik az élő Isten gyülekezetéhez, az első szülöttek gyülekezetéhez számítjuk magunkat, mindent, amik vagyunk és amink van, Isten szolgálatába állíthatunk. Nem csak kell, lekötelezően, hanem örömmel meg is tesszük. Örömmel tesszük meg. Kérestvér felolvasott nekünk a szerdán, ne kezeljétek, vagy ne intézkedjetek az Isten gyülekezetében kényszerből, sem nyerességvágyból, nem mint uralkodók, hanem mint példaképek, és legeltessétek a rátok bízott nyájat, amíg el nem jön a szívek pásztora, hogy mindenkinek megadja az őt megillető jutalmat. Ez volt, és ez a vágya egy olyan embernek, akit Isten elhívott és kijelölt, hogy az ő munkatársa legyen. És az ilyen emberek úgy fognak beszélni, mint Péter, amikor az apostoloknak a fő tanács előtt kellett számot adniuk, és akkor Péter azt mondta, miért néztek úgy ránk, mintha mi tettünk volna valamit is. Ez az ember a názáreti Jézus Krisztus nevének ereje által egészségesen áll itt előttetek. Mit néztek úgy ti reánk, mintha mi valami különleges tettünk volna? Ez az ember Isten ereje által lett meggyógyítva. Nos, ilyen embereket keres az Úr. Máté 7, a 21. verstől kezdve azt mondja a mi Urunk, sokan jönnek majd azon a napon, és azt mondják, ezt és amazt tettük, profétáltunk, ördögöket űztünk ki, nagy dolgokat tettünk, vittünk véghez. A mi kifejezés egyáltalán nem tartozik oda. Aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, és adjon neki dicsőséget minden tekintetben, hogy ő képes elvégezni azt, amit eltökélt magának. Mit mondott Isten Mózesnek, és azután bizonyára Józsuénak is? Nektek nem kell harcolnotok egyáltalán. Ti csak maradjatok csendben, én majd harcolni fogok ti érettetek. És aztán hirtelen valaki megállt előtte egy kivont karddal, és Józsué megkérdezte, közülünk való vagy-e, vagy a másik félhez tartozol, az ellenség táborához. És akkor következnek a ma dicsőséges szavak. Az Úr emez angyalának ajkáról. Én vagyok az Úr seregének a főparancsnoka. Azért jöttem, hogy győzelmet adjak nektek, vagy győzelemre segítselek benneteket. Kiszámít ma még közülünk arra, nevezzük nevén, néha depressziós, reménytelen, kilátástalan helyzetünkben kiszámol még mindig Isten segítségével, az ő beavatkozásával. Azt hiszem mégis mi mindannyian, és helyesen tesszük, ha így tesszük, mert ami lehetetlen az embereknél, az lehetséges Istennél. És lehet, hogy olyan dolgokat kell elviselnünk a saját életünkben és mások életében, a ti életetekben, amelyekről úgy gondoljuk, hogy minden elviselhető mértéket meghaladnak. Igen, sőt, egyáltalán nem is megy tovább. Az életem értelmetlen, én nem tudok tovább. És az Úr azt mondja, nézd, fiam, vagy nézzed, leányom, amikor te a te képességeddel a végére érkeztél, akkor számíthatsz az én segítségemre. Hívj segítségül engem a bajban, vagy a szükség állapotban, és én megmentelek, és te dicsőíteni fogsz engem. Hadd őrizkedjünk attól ezen a helyen, ne csak az Isten tiszteletnek ahhoz a formájához ragaszkodni, amely az Isten félelem formáját hordozza, vagy nyilvánítja magában, hanem számítsunk arra, hogy az Isten ereje megnyilvánul azok között, akik hisznek és bíznak benne. Mi egyszerűen csak sóvárgunk azután, és ő, aki az ígéreteket adta, nem tagadhatja meg önmagát. Az elkötelező kell kifejezést nem lenne szabad Istenre útalóan alkalmazni, hanem csak az emberekre útalóan. De Isten áll az ő szavához. Ő elkötelezte magát a szavai mellett. Ő nem tudja visszavonni, amit kimondott, és ezért van egy megingathatatlan alapunk, egy megrendíthetetlen birodalmunk, megrendíthetetlen ígéretekkel, megrendíthetetlen proféciákkal. És Isten áll az ő szavához A-tól Z-ig. A királyok, ahogyan a Zsoltárban és az apostolok cselekedeteinek elején írva van, a királyok felbojdulhatnak, ahogyan a Zsoltáros mondja, mi a nemzetek, vagy mit jelentsen a nemzetek tombolása és a népek hiába való értelmetlen gondolkodása. Istent nem lehet ezzel feltartóztatni. Neki megvannak az ő emberei, akik átmennek mindennek a kellős közepén. Reményüket az Úrban vetik, és tudatában vannak annak, hogy ő mindent jóvá fog tenni. Más hívások is érkeztek éppen, amikor Schmidt testvér az irodámban volt nálam, egy levél Burundiból, és a testvér egyszerűen azt mondta, Frank testvér, a lehető leghamarabb el kell jönnöd. A meghívások az egész világról érkeznek. Ha nem csalódok benne, akkor nem fogok tudni országról országra járni a végsőkig, hanem úgy, ahogy valójában szeretném is, ha Isten megengedné, vagy sikeres lennék abban, elérnem az emberiséget egy műholdon keresztül. Valóban elérjem az emberiséget azzal, amit én úgy neveznék meg, ahogy a köznyelv mondja, Isten koncentrált, összpontosított cselekvése. Semmi kertelés nélkül, semmi köntörfalazás nélkül, semmi körülményeskedés nélkül, hanem nagyon egyértelműen és világosan bemutatni Isten programját. Én a magam részéről nagyon hálás vagyok az Úrnak azért a kiváltságért, hogy továbbra is józan és határozott maradtam, nem ítélkezem senki felett, de nem is hagyjuk magunkat feltartóztatni, hanem előre haladunk, és ez talán nem lett elég világos egyesek számára az egyház történelemből. És Izrael népének története is az Ószövetségben nekik pontosan 40 állomásuk volt, amit 40 év alatt elértek, és helyben megálltak. De nem álltak meg a harmadik állomásnál, az ötödik vagy a 25-nél, amikor a tűzoszlop felemelkedett, az izraeliták fiai is felkeltek, felkerekedtek, és követték az Urat, aki előttük ment, előttük járt. Az Isten útja a járásra lett szánva, és nem a megállásra. És most, hogy a beteljesedés, a tökéletességre jutás közvetlen előttünk van, szükség van arra, hogy előre menjünk, előre haladjunk. Másrészt, ha az egyház történelembe tekintünk, akkor a reformáció idején már be lett ütemezve a kezdet, és még azelőtt Wycli és Hus által, és bárkik is voltak, mindazok, akik még a reformáció előtt a gyertyatartóra állították az ígét, már amennyire ki lett nekik nyilatkoztatva. És már az első előkészületeket is megtették. De ha nem lett volna a kezdet, a reformáció áttörése, akkor egyáltalán nem lehetett volna egy fejlődés, egy továbbfejlődés, mert ez volt az új kezdet, amelyet Isten teremtett, vagy létrehozott. De még ennél fogva sem kellene megállni, hanem haladni előre, hiszen érezzük, hogy amikor a reformáció után minden kialakult és megvetette a lábát a formaiasság és az első szervezeti dolgok kialakulása, bevezetése, alakítása, azután a gyülekezet meghalt, amely egykor az isteni élet élvezetében volt egy valóságos ébredéssel, és csak a tegnap történt, hogy egy majdnem 100 éves hölgy azt mondta nekem, Frank testvér, kétségbe vagyok esve. Én még visszaemlékszek arra az időkre, amikor a nagynéném leveleket írt nekem, amikor a rokonok írtak nekem, amikor fiatal éveimben voltam, a levélben egyik bibliavers idézet a másik után következett. Ők idősebbek voltak, és Isten ígéjével intettek engem, és azt mondta, hogy nem volt olyan levél, amelyben ne lett volna bibliavers a bibliaversek után feljegyezve. És akkor jött egy másik dolog, a nagy csalódás. Beszélgettem egy hozzám közel álló rokonommal, Hannover közelében, és képzeld el, amikor elkezdtem beszélni neki a hitről és Isten ígéjéről, elkezdett kiabálni, és azt mondta nekem, hagyd abba ezeket a meséket. Mi közöm nekem ezek ehhez, az egészhez ebben a korszakban, ebben a korban, vagy ebben a felvilágosult korszakban. És az asszony, aki egyébként korántsem feltételezi, hogy az Úrnak teljesen tetsző életet él, végül is különböző típusú emberek vannak, talán még ma este is itt van, Isten áldja meg őt. Én csak jól vélem a dolgot, és ha néha egy földi célzás segíthetne az embereknek, hogy szellemileg kisegítse őket, és elszakítsa őket ettől a földtől, hogy közel kerüljenek a mennyországhoz, akkor ez is megérné. Minden esetre keservesen sírni kezdett. És azt mondta, Frank testvér, én nem tudom elviselni, ha visszagondolok a régi időkre, és arra az Isten félelemre, ami a házunkban napirenden volt, a Bibliáról, ami az asztalon volt, és olvasva lett belőle. És most azt kell hallanom, hogy ezek tündérmesék lennének, nem bírom elviselni. De egy dolgot mondok neked. Engem soha többé senki nem fog elszakítani a hittől. Én kitartok amellett szilárdan. Egy nagyon önmagában változékony időszakban élünk, sajnos a rosszabbik irányba. És nem titok, hogy az Isten ígéjével, Jézus Krisztus szűzi születésével kapcsolatos kételyeket a szószékről szórták szét az emberek között. És ez az a gyümölcs, amely most kiüti a fejét. De hadd térjünk rá arra a pontra, amely megmutatja nekünk az Isten útját, és tudatja velünk, megismerteti velünk, hogy Isten mindig tovább halad az ő népével. És ezzel kapcsolatosan a példabeszédek négyre gondolok, amely azt mondja, az Úr útja egyre világosabbá és világosabbá válik, amíg a hajnal elő nem ragyog, elő nem jön. Az Úr útja egyre világosabbá válik, megvilágosodott. Visszatérünk az összehasonlításhoz a reformáció idejével, mert ugyan volt akkor is már megérthetőség, de csak a bokáig ért. Még nem volt térdig érő, az ágyékig érő, vagy hogy az ember úszhatott volna az isteni kinyilatkoztatás árjában. Nem, még mindig hagyományok voltak itt, hagyományok ott, és mindezek közepete Isten hatalmas útat készített magának. És az egyik Isten embere azt mondta, nem tehetek másként, Isten legyen segítségemre. Egy másik azt mondta, ha a te szavad a továbbiakban nem érvényes, mire támaszkodjon, miben pihenjen meg az én hitem? Nekem nem az ezer világ kedves, hanem, hogy a te szavad szerint éljek, mert az ég és a föld el fog múlani, de nem telt el ugyan sok idő, mire az ébredés tüze lassan, de biztosan kialudt. És egy új szervezet alakult ki, azonban Isten ismét létrehozott egy kezdetet, hogy mélyebbre hatoljon, hogy új bibliai igazságokat állítson a gyertyatartóra. Én magam elolvastam John Wesley életrajzát is, néhány könyvéből, és különösen, aki Charles Wesley énekeit énekli, annak belsőleg meg kell hatódnia. Annyira mélyen vezette őt Isten szelleme az ígében. És mit állapítunk meg? Eme hatalmas ébredések után, amelyben Whitfield és sokan mások is részt vettek, egészen Moody, Sinkék és bárkik lettek volna minnyájon, Fini és így tovább. Istennek mindig is megvoltak az ő emberei, és így tovább ment, és tovább ment. A mai kérdésem a következő. Avagy a reformáció napjaiban élünk-e még mindig, akkor hadd higgyük azt, amit ők hittek, tegyük azt, amik ők tettek, és tegyünk úgy, mintha Isten azóta nem tett volna semmit. Én ezt nem rossz indulatból mondom, ezt szívem fájdalmából fakadóan mondom. A hívők közül számosan megálltak az úton, és azután nem mentek tovább előre. De Isten azt akarja, hogy kitartsunk a végsőkig, és lépést tartsunk az ő munkájával, amíg a hitből a látáshoz meg nem érkezünk, és akkor látjuk az új előrehaladást, és amikor arra gondolok, hogy az egyik a nagy reformátorok közül, a Svájcban kettő is létezett közülük, mint ahogy itt is Németországban is volt két különleges, Luther és Schwenkfeld, ott pedig Calvin és Zwingli, és amikor aztán ez a nagy spanyolországi istenember, Servetus eljött Genfbe, és kijelentette Jézus Krisztus istenségét, és egyszerűen tisztán látás volt, hasonlóan ahhoz, ami ma is van, és hirtelen azt hangoztatták, hogy ez az ember a halál fia, és mi több, Calvin aláírta a halálos ítéletét, ítéletét, mint egy reformátor, ahelyett, hogy tovább mentek volna, elcsendesedtek volna, és a Szentírást tanulmányozták volna, az emberek a saját vallási álláspontjukból ítélkeztek, és messze-messze voltak az Isten megítélésétől, az ő véleményétől. Ami Urunk azt mondja, az én tanításom nem tőlem származik, hanem attól, aki elküldött engem, és aki annak akaratát akarja cselekedni, az tudatára fog ébredni, hogy ez a tanítás Istentől származik. Amen. Miben rejlik a titokzatosság? Aki hajlandó teljesíteni Isten akaratát, az nem marad meg a sötétségben, hanem megkapja az élet világosságát. Drága szív, hadd kérdezzük meg ma egymást, kérdezzük meg Istent, és mindannyian önmagunkat. Mennyiben hagytuk-e el a mi saját útjainkat, és a saját gondolatainkat, a saját programjainkat és elképzeléseinket, és mennyire adtuk át magunkat egyszerűen Istennek. Ezt is elmondtam már nektek itt. Azok, akik így átélték a második világháború utolsó hónapjait, azok látták, hogyan adták meg magukat az emberek, hogyan emelték fel mindkét kezüket megadóan. Kapcsoló karmantyú már nem volt senkinek, a megadáskor már nem lehetett hordani, de a sok rendjel, a kitüntetés még mindig ott volt jobbra és balra, ez még mindig volt. Ennél fogva egy olyan látvány jut eszembe, ami nagyon a szívemet érintette. Egy ezredes a csillagokkal a vállán jön és megadja magát. Miért? Mivel egy ország le legy győzve, és ő ahhoz az országhoz tartozott. Szeretteim, mikor hagyjuk, hogy Isten legyőzzön minket? Felemelve a kezeinket mondjuk, Uram, itt vagyok. Itt vagyok. Most fel akarom venni az üdvösség sisakját, Isten fegyverzetét, hogy megharcoljam a hitnek jó harcát. És mit ír Pál apostol ugyancsak a korintusiaknak? Aki harcol, az vegye tekintetbe, hogy helyesen harcol-e, másképpen nem lesz megkoronázva. Az előírás, a másik fordítás azt mondja, megfelelően a játék szabályai szerint van. Minden egyes végrehajtás, gyakorlat a versenyjátékból ugyanazok a szabályok és irányelvek nemzetközi szinten érvényesek. És nem gáncsolhatja egyik a másikat úgy, hogy a másik megbotoljon abban a reményben, hogy aztán ő maga majd gyorsabb lesz, mint a másik. Ez esetben diszkvalifikálja magát, és el kell hagyni a pályát. Aztán kifütyülik a szószoros értelmében. Hadd legyünk olyan emberek, akik megértik a csapatmunkát, akik egymásnak passzolgatják a labdát, hogy közösen legyünk győztesek. Az élő Isten gyülekezetében elegendő ajándékok, elegendő szolgálatok és feladatok vannak, amelyeket el lehet végezni. És mi egyszerűen azt mondjuk, Uram, itt vagyok. Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Igen, az én akaratomat a tiédbe helyezem, és akkor ez gyorsabban megtörténik, mint ahogyan kimondjuk, vagy gyorsabban kimondjuk, mint ahogy megtörténik. De Isten, aki belénk helyezte az akaratot, megadja nekünk az erőt is, megajándékoz az erővel is, és befejezi azt a munkát, amelyet elkezdett bennünk. Hadd térjünk gyorsan vissza a 92. Zsoltárhoz. Élvezetes dolog hálát adni az Úrnak. Nekem sem esik néha könnyen. És ismét meg kellett tanulnom egy leckét egy idősebb testvérnőtől, akinek egész arca sugárzott, amikor azt mondta, Frank testvér, most egy különleges élményről fogok neked beszámolni. Aztán azt mondta, imádkozva fohászkodtam Istenhez, és ő nem hallgatott meg engem. Aztán először perlekedni akartam vele, vitatkozni vele, és ti tudjátok, a belső elégedetlenség hogyan nyilvánul meg, és hirtelen azt mondja nekem, Frank testvér, tudod-e, mikor árasztott el Isten békessége a szívemet, és mikor fordította meg Isten a sorsomat, amikor szívből mondhattam, én Istenem, köszönöm neked, hogy te nem válaszoltál az én imádságomra. El tudjátok ezt képzelni magatoknak, hogy nem hallgattad meg, nem válaszoltál az imádságomra. Mi volt az Isten akarata? Hiszen utána igen, meg lett hallgatva is. Mit akart Isten? Isten ennek a testvérnőnek egy az egész útra vonatkozó leckét akart adni, hogy ne mondhassa azt, hogy bőtöltem, imádkoztam, és ezt is tettem, és azt is tettem. Azt is teszem. Isten ezt nem akarja. Isten olyan embereket akar, akikről meg van írva, aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. És néha szomorúság tör ránk úgy, mert Isten nem hallgatott meg minket. És akkor látja, hogy ez így for bennünk, szinte túlcsordul. A helyzettől és a hőtől függően néha még fő is bennünk. De Isten olyan embereket akar formálni belőlünk, akik azt tudják mondani, igen, atyám, te tudod a legjobban. Én csak egy ember vagyok. Én a saját szemszögemből ítélek és látok csak. Te annyira szuverén vagy, te mindenható és mindent tudó vagy. Te mindent helyén valóan összeillesztesz. Csak hagyni, hogy Isten beillesszen téged az ő tervébe és akaratába. És már is megtörténik. Élvezetes dolog hálát adni az Úrnak, dicsőíteni a te nevedet, te magasságos. Éppen az előbb olvastam ezt a csodálatos ígét a János evangéliumának 17. fejezetéből. És nem emlékszem ilyen hosszú imára, mint ez a 17. fejezetben itt. De itt, ami Urunk beszél, és jól hallgassátok meg magatoknak, amit mond a 14. versben. Én megdicsőítettelek téged itt ezen a földön, és elvégeztem, vagy tökéletességre vittem a te művedet, amelynek teljesítésével megbíztál engem. Ma még mindig várunk Isten megváltási művének a befejezésére, a tökéletesítésére, ami Urunk egy teljes, egy tökéletessé tett megváltási művet hagyott hátra. Most vár, most ül, ott ül a dicsőségben, Isten fenségének a jobbján, és vár addig, amíg minden ellenségei az ő lábainak, az ő lábainak zsámolyájul oda nem lesznek helyezve. És aztán a 6. vers. Én kinyilatkoztattam az embereknek a te nevedet, azoknak, akiket nekem adtál a világból. Amen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Mózes így szólt az Úrhoz. Mi a neved? Hogy hívnak? Mondd meg nekem a nevedet, hogy megmondjam Izrael népének, meg tudjam mondani nekik, ki küldött el engem. Aztán azt mondja nekik, mondd meg nekik, hogy vagyok, aki vagyok. Aztán elolvashatjátok valószínűleg a 2 Mózes 6-ban, a 3. versében. Ez lesz az. Igen, persze, ott van aláhúzva. A 2. verstől olvasom fel. Akkor Isten így szólt Mózeshez, és ezt mondta neki, én vagyok az Úr, én megjelentem Ábrahamnak, Izsáknak és Jákobnak, mint a mindenható Isten, de az én nevemmel, Isten az Úr, nem fedtem fel magamat nekik. Istennek mindenre nézve megvolt az ideje, egy alapterve. Ti akkor teszitek meg a dolgokat, amikor azok esedékesek. Ezért mindannyiunkat arra kérlek, végül is különböző egyházakból és szabad egyházakból jövünk össze, olyan hagyományokból, amelyek már második természetünkké váltak. Kérlek, ne nézzünk hátrafelé, nézzünk előre. Hadd járjunk Istennel. Ha a reformáció idején éltem volna, akkor én is egyetértenék azzal, amit Isten akkor napirenden végzett. Ha a Wesley idejében éltem volna itt ezen a földön, én is lépést tartottam volna vele. Moody, Finney, bárkik is voltak mindannyian, egészen Spurgeonig és Bunyánig, és így tovább. Én egyszerűen lépést tartottam volna velük. Na már most kérdezem én, mi a ti elvárásotok, vagy még inkább mit vár el tőlünk Isten, hogy megálljunk valahol a múltban, visszatekintve, vagy hogy együtt menjünk Istennel, lépést tartsunk vele. Az a csodálatos, hogy nem kell semmit sem hozzátennünk a Szentíráshoz, de azt látjuk, hogy Isten szelleme hogyan vezet a tisztánlátástól a tisztánlátásig, és az igazságtól az igazságig. És amikor Pál az efézusiaknak írja, ami az emberek fiai előtt ősidők óta rejtve maradt, az most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Aztán azt írja, hogy ebből megismerhetitek a Krisztus titokzatosságával való összefüggésemet, dicsőség a mi Istenünknek. Nem üres szavak, semmi sem keveredik a teológiával. Egyszerűen követni az isteni lábnyomokat, az elejétől a végéig, majd megtapasztalni azután, és átélni a befejezettséget Istennel. 92. Zsoltár. Hadd dicsérjük a mi Istenünket, és adjunk neki dicsőséget mindenért, és szívből azért, amit értünk tett, vagy rajtunk tett. Már kora reggel hirdetni akarom irgalmasságodat és hűségedet az éjszakákban. A zsoltárok már önmagukban is valami csodálatosak. Nincs olyan élethelyzet, amelyet ne vennének figyelembe. Minden egyes zsoltárban, és néha egy zsoltárban is mindenféle olyan dolgot találunk, ami a mi életünkre is alkalmazható. Bár csak megajándékozna minket Isten kegyelemből a megfelelő szavakkal a megfelelő időben. Valaki ezt is mondta nekem röviddel ezelőtt. Én mindig becsukom a Bibliámat, aztán hagyom, hogy nyíljon ki magától, és aztán olvasok benne. Aki meg tudja ezt így csinálni, tegye meg? Én nem tudom. Talán 2 vagy 3-szor megtettem ezt egész életemben, amikor a legmélyebb belső szükségletemben Istentől akartam választ kapni, de a Biblia nem egy orákulum könyv. A Biblia Isten szent szava. És akár a 33. Zsoltárt nyitom fel, akár a 79. Zsoltárt, ezt magam is meg tudom tenni. Ehhez nem kell különösen találomra nyitogatni a Bibliát. Nem, hadd legyünk józanok minden tekintetben, de ha valaki úgy lenne vezettetve, ha ez az ő személyes útmutatása és az Istennel való járása, akkor hagyjuk békén, és áldjuk meg az Úr nevében. Előfordulhat ugyan, hogy Isten az egyik embert így, a másikat pedig másképp vezeti. A lényeg az, és ezzel lassan a végére jutok, hogy senki sem beszél a ő személyes vezettetéséről Istennel egy más emberrel. Bárki legyen az, nem fogja megérteni. Folytassatok egy Istennel való életmenetet. Beszéljetek kizárólag csak olyan dolgokról, amelyek válaszként nem árthatnak nektek. És Isten, az Úr együtt meg fog áldani minket, magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve mindörökkön örökké. Amen. Ég és föld teremtője, Te, aki egyedül halhatatlan vagy, és egy olyan világosságban laksz, ahová senkinek sincs bejárása. Te kinyilatkoztattad magad nekünk Jézus Krisztusban, a Te egyszülött fiadban. A távoliakat közeliekké, az elveszetteket egy megmentett állapotba hoztad. Kibékítettél minket önmagaddal. Szeretett Uram, minden dolgok vége már is elérkezett mirjánk, és a végnek a te gyülekezeteddel olyannak kell lennie, mint amilyen a kezdet volt. Szeretett Uram, a szívem ma este arra van indítva, hogy mindent letyedek te elédbe, mindazokat, akik üdvözülni szeretnének, hogy felhagyjanak az én életükkel, a saját életükkel, hogy az ego visszamaradjon, és te egyedül uralkodhass a szív trónján. Imádkozom önmagamért, földi útjaimért és döntéseimért, imádkozom a gyülekezetért és annak szellemi pályafutásáért és útvonaláért. Hűséges Urunk, vegyél el tőlünk mindent, ami zavar, és visszatart minket, hogy egyek legyünk szellemben te veled. És ahogy már Salamon is mondta a példabeszédekben, vonj engem, és mi utánat sietünk. Uram, a te neved olyan lett számunkra, mint egy kiöntött kenet, egy drága illat, egy becses dolog, amely mindig elborít bennünket ott, tehát ott, ahol mások tanácstalanok, és nem tudják a választ, te feltártad a kiskorúak előtt. Atyám, mondtad te, én kinyilatkoztattam a te nevedet azoknak, akiket nekem adtál a világból. Hozzád tartoznak a tiéd. Halleluja! Ó, szívünk legmélyéből köszönetet mondunk te neked, hogy méltóvá tettél minket a bárány vére és a te szellemed által arra, hogy betekintést nyerjünk a te ígédbe és a te titkaidba. Imádkozunk most mindazokért, akiknek tehetséget adtál útra valóul, akár énekelni, akár játszani. Uram, engedd, hogy a zene, a harmónia, mindaz, amit szeretnél, hogy visszatérjen a te gyülekezetedben. Uram, hogy egy olyan légkör álljon itt elő, ahol te jól érzed magad, és a te néped egy áldott állapotba kerül. Minden közben járó imádságot, minden imakérést felajánlunk te neked, ahogy itt imádkozunk Kelet- és Nyugat-Európáért is. Uram, nekünk nincsenek ellenségeink, csak egy ellenségünk van, ez pedig a lelkünk ellensége, és te azt legyőzted. Áld meg az egész orosz népet, a nemzetek oly sokszínű közösségével együtt. Gyűjtsd össze a te népedet, és tedd őket a te tulajdonaiddá. Nyisd meg te minden ajtót és minden kaput. Hálát adunk neked a budapesti államfő nyilatkozatáért is, miszerint az állampolgár alapvető joga, hogy oda és akkor utazik, ahová és amikor akar. Uram, neked vannak eszközeid és módszereid. Itt az idő, a vasrácsokat te eltöröd, a vaskapukat te kinyitod, a vasfüggönyt is és a bambuszfüggönyt is kinyithatod. A rómait te reád bízzuk. Ó, Uram, én Uram, itt vagyunk. Áld meg velünk együtt az egész földön a te imádkozó népedet. Neked, az élő Istennek adjuk a magasztalást és a dicsőséget, a tisztességet mindörökkön örökké. Amen.